Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Dániel könyve 7. fejezetének profétikus álmánál vagyunk. Tisztáztuk, hogy ez az álom nem hétköznapi álom, nem féltő álom, nem intő álom, nem is üres vágyálom vagy hazugálom, ez Istentől jövő profétikus álom volt. Úgy, ahogy Mózes 4. könyve 12. fejezet 6. versében olvashatjuk, amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy aki az én prófétám, azzal álomban vagy látomásban szólok. Dániel próféta meglehetősen idős korában, ekkor talán már 70 éves is elmúlhatott, egy ilyen profétikus álmot kapott az Istentől, amelynek az elejét már felidéztük, amely profétikus álom úgy kezdődött, hogy egy hatalmas tengert látott a próféta, a tengerre szelek fújtak, a szelek óriási háborúságot támasztottak ezen a tengeren. A tenger viharban állt, és hatalmas hullámokat vetett, és ebből a viharzó tengerből egymás után feljött 4 vadállat, és erről a 4 vadállatról, ez állatoknak az azonosításáról kell szólnunk a következő előadásokban. Ezek a vadállatok egymás után jöttek fel, először az oroszlán, azután a medve, azután a párduc, és azután pedig a fenevad, amelynek fején 10 szarv volt, és a 10 szarv közül egy kis szarv növekedett ki, mégpedig úgy, hogy 3 másik szarvat kiszakasztatott maga mellől, és hogy kiszakadt a 3 szarv, hogy megalázta a 3 szarvat, a kis szarv nagyjá nőtt, és megdöbbentő volt, hogy ebben a kis szarvban, ugye a szarv az erő, a hatalom jelképe a Bibliában, ebben a kis szarvban azonban okos szemek voltak, és nagyokat szóló száj, tehát egy olyan hatalom jött ki, amelynek rendkívül jó a gondolkodása, rendkívül jól tud kapcsolni, ugye a szem, a lélek tükre, a gondolkodásnak a kifejeződése. Okos szemek voltak ebben a szarban, és nagyokat szóló száj, tehát hogy meg tudta jeleníteni a szándékait. A retorikája, a kifejezésmódja is lenyűgöző volt, kicsiből nagyjá növekedve a 10 szarv fölött hatalmat nyert ez a kis szarv, amely az egész dánieli álom középpontját fogja képezni, hogy úgy mondjam, a reflektor, a fénysugár erre a kis szarvra fog hárulni. Közben az álomban az álmot, a vadállatokról szóló álmot, mint egy megszakítják jelenetek, hogy Rembrandt is látjuk részkarcunkon, nagyon szépen ábrázolta, miközben itt alant, itt vannak ezek a hatalmak fönt a részkarc felső részén, háttal ugyan nekünk, de mint valaki emberfia megy az Isten trónusa közelébe, jobbról, balról ítélők ülnek le, könyvek nyittatának meg, még a föld történelme során kezdetét veszi az ítélet, amelyet Jézus folytat a mennyben, amikor a mennyei atyához megy, és bevonja a mennyek lakóit abba, hogy lezajlódjék az ítélet első része, az igazakon való ítélet, hogy olvassuk Péter első levele 4. fejezet 17. versében, hiszen Jézus második eljövetelekor az igazaknak már visszaadhatja az életet, már feltámaszthatja mindazokat, akik a történelem során valaha is igaz, igazságos emberi életre jutottak, akik a maguk önzését legyőzve önzetlen életre jutottak. Dániel, mikor látja ezt az álmot, többet kíván tudni, főleg a 4. vadállat felől, főleg a kis szar felől, ezt meg is kapja. Ez Dániel könyve 7. fejezetének második része, amelyre majd a következő előadásokban fogunk rátérni. Most azonban a mai alkalommal nézzük az első 3 vadállatot. Vajon az első 3 vadállat mit, kit is ábrázol, milyen történelmi korokra mutat rá, hogyan vehetjük észre történelmünk alakulását mindabból, amit Isten egy prófétájának, egy kedves prófétájának, Dánielnek a tudomására hozott. Olvasnám először az első vadállatról szóló kijelentést, Dániel könyve 7. fejezetében a 4. verset. Az első vadállat olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. Kedves nézőink, az első vadállat az oroszlán, az állatok királya volt, tehát teljesen párhuzamos az aranyfejjel ez az álom. Ott Nabukodonozor aranyfejként látta a Babilóniát. Mondta is Dániel prófét, hogy te vagy az aranyfej, tehát te a nabukodonozori Babilon, ez az aranyfej. Itt már részletesebben mutatja meg a prófétának Isten a történelmet. Oroszlán, mondhatnánk, ez a nabukodonozori Babilon, de amikor az oroszlánból a sas szárnya kitépett, tehát ugye Nabukodonozor óriási hódításait jelzik ezt, hogy az egész földet beterítette szárnyaival, meghódította a fél világot, látjuk a babiloni birodalomnak a térképét, tehát Babilónia hatalmas nagy világhatalommá nőtte ki magát Nabukodonozor idején, de az utódai már nem voltak méltók ő hozzá, nem tudták úgy összetartani a birodalmat. Ahogy jöttek az utódai, a legutolsó utódig Belsacárig bezárólag tulajdonképpen elkótyavetyélték ezt a birodalmat, a sasszárnya kitépettek, milyen megdöbbentő, rövid, de tömör kijelentés, hogy emberi szív adatott néki, tehát gyenge lett ez az oroszlán, már csak árnyéka önmagának, és aztán össze is roskadt, eltűnt a történelem süllyesztőjében. Babilóniának a virágkora időszámításunk előtti 7. század, 6. századnak az első fele, és amikor leáldozik ennek a világbirodalomnak a napja, akkor helyét átveszi az előző egyik előadásom már jelzett Médó-Perzsa hatalmi szövetség, államszövetség, amely meghódítja, Círusz beveszi Babilont, és a Méd Dáriusz, ugye először a médek játszották a vezető szerepet, a Méd Dáriusz fogja átvenni a hatalmat a Tigris és Eufrátesz folyó közén, a nagy folyam közben, Mezopotámiában. Babilon ásatásait a 19. század végén német régészek kezdték meg, Koldevály vezetésével folytak ezek az ásatások, és 20 évig tartottak tulajdonképpen egészen addig, míg a németek el nem veszítették az első világháborút, ezután az angolok, a British Museum régészei vették át az ásatásokat. Hatalmas dolgok kerültek elő az ókori Babilonból, feltárták például Nabukodonozor tróntermét, látjuk is a képünkön a trónterem faláról készült felvételt. Az oroszlán mindig ott szerepel, mint azonosítás, hiszen Babilóniát a Biblia csak azért azonosítja oroszlánnal, mert itt nagyon elterjedt a sivatagi oroszlán, még néhány évvel ezelőtt az iraki datóját is mi is ilyen oroszlános dobozokban vehettük meg a gyümölcsárusoknál. Tehát ez egy magától értetődő jelkép, ahogy az arany volt a jellegzetes féme Babilóniának, ugyanúgy a jellegzetes állata ez a sivatagi oroszlán volt, de hát aztán feltárták az Istár kaput, el is vitték Berlinbe, most ott nézhetők meg az Előázsia és a Pergamon múzeumban ezek a babiloni maradványok. Rekonstrukciós rajzok készültek Babilóniáról, amelyet a föld színével tettek egyenlővé a médek és a perzsák, hiszen nem válogattak az eszközökben ezek a keleti birodalmak, hogyha legyőzték az előzőt, akkor szinte tövig tarolták őket. Minden esetre nagyon-nagyon sok minden előkerült, ami valószínűsíti, ami igazolja azt, hogy a Biblia, amit mond, történetileg is teljesen szavahihető, hiszen a Biblia, amit megjelenít, azért jeleníti meg, hogy kulcsot adjon az emberi történelmhez. Sokszor mi az emberi történelm tanulmányozásában, még inkább oktatásában, szegény gyerekeket mindig sajnálom, amikor elkezdik a történelmet tanulni. Miért? Mert elveszünk a részletekben. A Biblia a fő csapást mutatja meg, az egységesülő világ, amikor a világ össze akar fogni, és egy hatalom ki akar emelkedni, és az egész világot a lábai alatt akarja tudni, ez Babilóniától kezdődik. Ennek az egységesülő világnak nem csak a politikai hatalom volt hatalmas eszköze, a vallási hatalom is, hiszen Babilónia vallása, vallásossága mind a mai napig rendkívüli, hogy összeötvözte, összeolvasztotta a különböző vallásokat. és jóval Babilónia bukása után, éppen Babilónia bukása után káldeus papok menekülnek Görögország földjére, és Pergámumban és környékén tovább folytatódik a babiloni vallásosság a görög, a római mitológiában és vallásban, és később a középkorban is babiloni rekvizitumok, oszlopok, szobrok, különböző ceremóniák, körmenetek, például ez is Babilonból származik, öröklődnek tovább, és az emberi történelemben mind a mai napig hatályban levő vallási szokásokká válnak. Jön azonban Babilónia után a második hatalom, és íme más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldarbolda volt a szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel és egyél sok húst. Kedves nézőink, döbbenetes ez az egyszerűség, hogy a Biblia bemutatja a világhatalmak egymás utánját. Miért? Mert Babilóniát legyőzi egy államszövetség, az arany után jön a két ezüst, ugye az ezüst kar két ezüst vál, de itt is kettőségre lehetünk figyelmesek, hiszen az oroszlán után jön a medve, hogy olvastam, hogy az egyik oldaláról a másik oldalára hempergőzik át. Jelzi már részletesebben az álomnak ez a mozzanata, mint az előző Nabukodonozori álom, hogy először a médek, azután a perzsák játsszák majd a vezető szerepet ebben a hatalmi szövetségben. A medve a jellegzetes állata mind a mai napig a perzsa fensíkoknak. Ott az erdőkben nagyon sok ilyen több mázsás medve él, tehát ahogy Babilóniának az oroszlán, ugyanúgy a médeknek és a perzsáknak a medve volt a jelképes állatuk. De milyen megrendítő. Nem csak azt látjuk, hogy az egyik oldaláról a másikra kél ez a medve, hanem három óriási bordát marcangol a szájában, de ez még neki nem elég, elhangzik a felszólítás, hogy kelj fel és egyél sok húst. Vajon mivel azonosítható ez a három borda? A térképünkre nézünk, világosan látjuk a perzsa terjeszkedés három irányát. A perzsák először Babilóniára tették rá a kezüket, tehát Mezopotámiát hódították meg, hogy úgy mondjam, ez az első borda. A második hódítási területük Egyiptom volt, amelyet bekebeleztek. Egyiptom világhatalma leáldozott már, de azért egy óriási nagy terület és egy óriási nagy kultúra volt. Ez a második borda. A harmadik pedig a mai Törökország, régen Kis-Ázsia területe, a lídek, a mesés-krőzusi gazdagság vidéke, amelyre a perzsák rátették a kezüket, és már itt vannak Görögország kapujában. Tehát mit is jelképez Dániel álmában a medve szájában a három borda? Babilóniát, Egyiptomot és Kis-Ázsiát, a három nagy hódítási területet, amellyel egyébként Babilóniánál sokkal nagyobb területre terjeszkedtek ki a médek és nyomukban aztán a perzsák. Ahogy a perzsák átveszik az államszövetségben a vezető szerepet, itt láthatjuk a következő mozzanat megfejtését, hogy vajon mit jelent az, hogy egyél sok húst. Ez annyit jelent, hogy a perzsáknak igazában nem volt elég Babilónia, nem volt elég Egyiptom, nem volt elég Lídia, Kis-Ázsia, ők Görögországra fenték a fogukat. A hatalmas görög kultúrát, és azon belül is főleg Athént akarták megkaparintani. Itt már mi is tanítjuk ezt gyermekeinkkel, diákjainkkal. Időszámításunk előtt 520-tól indultak meg ezek a perzsa hadjáratok, és az 5. század elejét már mi is tanítjuk, egy termopülai csata, egy szalamisz, egy maratóni történet. Ugye a mi történelemkönyvünkbe is ezek bevonultak, és tulajdonképpen erről már van a magyar diáknak is valami történelmi tudata. Az előzményekről talán nincs, most hadd pótoljuk ezzel, hogy a Biblia rámutat az előzményekre. Sajnos a nagyhatalmak nem elégszenek meg azzal a egyébként is túl sok dologgal, ami az ölükbe potyan, még többet akarnak, mértéktelenek. Ugyanolyan, mint a hétköznapi életben, amikor valakinek már ez van, az van, amaz van, de semmivel nem elégszik meg, még többet akar, és ezzel ássa meg a saját boldogtalanságának a sírját, ezzel teszi tönkre az életét. Ugyanígy van ez a közösségek életében is. A mértéktelenség, a hódításvágy, a mértéktelen meggazdagodásnak emberhez méltatlan és épp ésszel felfoghatatlan ösztöne sarkalta a népeket és nemzeteket arra, hogy soha ne elégedjenek meg azzal, ami van, még többet akarnak. Ma ugyanez áll a mai világhatalomra is, ma is egy világhatalom van a történelem felszínén, az Amerikai Egyesült Államok. Ugyanaz jellemzi, csak más formában, más eszközökkel, talán kifinomultabb, talán ravaszabb, talán megfoghatatlanabb eszközökkel, de ugyanúgy az egész világot szeretné, és az egész világot akarja bekebelezni. Perzsia történetében ezt láthatjuk, de azt is láthatjuk, hogy amikor elhangzik, hogy egyél sok húst, amikor Görögországot akarja meghódítani, Görögország védeni kívánja magát, a poliszok egységbe tömörülnek, Görögország visszavágja a perzsa támadásokat, a perzsák csúfondáros vereségeket szenvednek a 6. század végétől az 5. század végéig, több mint 100 évig van háborús állapot, ebben az időszakban azonban Görögország történelmének soha nem látott fénykorát, az úgynevezett aranykort látjuk filozófiában. Ekkor ér például egy Szókratész és egy Pláton. A drámaköltészetben ekkor alkot, és épp a perzsa háborúk fényében egy Aiszkülosz, aztán egy Szofoklész, egy Euripidész. Ekkor faragja csodálatos szobrait Fidiász vagy Feidiász, akiről Kölcse is megemlékezik a Vanitatum Vanitas című hatalmas versében. Ekkor ér az emberiség történelmének egyik legvonzóbb egyénisége, és ez pedig Periklész. Az aténi demokrácia kora az a néhány évtized, ami valóban aranybetűkkel írta be magát az emberiség közös kultúrkincsének történetébe és Görögország történetébe. Igen, Görögország összefog, hogy mondja Dániel könyve egy későbbi részében, hogy Görögország feltámad és egységesül, és visszaveri a perzsa támadásokat. És feltűnik a történelem színpadán Babilónia, Médó-Perzsia után a harmadik nagy hatalom, a harmadik világhatalom. Ezután láttam és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és 4 madárszárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Könnyen megfejthető történelmi tanítás ez, kedves nézőink. Babilóniát leigázta Médó-Perzsia, Médó-Perzsiának pedig az oktalan hódításait, amikor visszaverte Görögország, amikor megerősödött azután már egyre inkább Görögország, már az időszámításunk előtti 4. században vagyunk, annak is a 2. felében, akkor eljött 2. Filippos fia, egy macedón vagy makedón király udvarából származó, egy Arisztotelész által nevelt, tanított. A történelmnek mind a mai napig, hogy szokták mondani, a leghíresebb személyisége, ha egy történelmi személyiséget kell megnevezni, így mondják, hogy világhódító és világbíró Nagy Sándor. Nagy Sándor visszavágott a perzsáknak a párduc gyorsaságával, Iszosz, Gaugamél a csatái bevonultak a nagy kronológiákba és az emberiség történelmébe, annak legnagyobb csatáinak történelmébe. Nagy Sándor visszavágott Atén felgyújtásáért, a görögöket ért sérelméért. Visszavágott és bekebelezte a hatalmas perzsa birodalmat, és Nagy Sándor volt az az uralkodó, aki birodalmát egészen Indiáig terjesztette, akinek hadjáratai alig több mint 10 évet foglaltak le, hiszen nagyon gyorsan meghalt ez a világbíró Nagy Sándor. A hadjáratainak az útvonalát, hogy bejárták történészek, régészek, többet tett ki az egyenlítő hosszánál. Nagy Sándor a történelmnek legviharosabb személyisége, az az alig több 10 év, ami neki adatott, mert hiszen ő is mértéktelenségbe tévedt, Istenné kiáltotta ki magát, és miután Istenné kiáltotta ki magát, és elvitték a hírt birodalma minden részébe, néhány napon belül egy malária szúnyog végzett vele, és Nagy Sándor a halál fogja lett. Nagy Sándor emlékezetét azonban megőrizte, a művészet is. Gondoljunk például, hogy a magyar költészet sem érthető a Sándor vers nélkül, az Alexandrinus nélkül, miként a francia sem. Petőfi és Arany János is a János Vitézt és a Toldit ebben a versformában írta, azért, mert a középkortól kezdve ezek az elbeszélő költemények, ezek a kis nemzeti eposzok tulajdonképpen ebben a formában nyilatkoztak meg az ókori Alexandrinusban vagy Sándor versben, de nem csak az irodalom köszönhet sokat Nagy Sándornak, ugye a róla szóló hőskölteményekről nevezték el ezt a versformát, hanem a képzőművészet történetében is láthatjuk, most előttünk van Altdorfernek a híres festménye, Nagy Sándor a csatában. Gondolják meg, hogy Altdorfer Nagy Sándor után csak nem 2000 évvel festette ezt a képét. Hát ki fest egy történelmi személyiség után 2000 évvel egy ilyen monumentális csataképet, ami szinte úgy tűnik, mintha a saját korából származnék. Közelebb megyünk a képhez, látjuk a kinagyításunkon, ott van szinte a mitológiai istenné növesztett Nagy Sándor, a híres Bukefálosz lován, egyébként a jellegzetes féme, hogy látják a réz vagy a bronz, és nagyon kiválóan szemlélteti ezt a párduc, hiszen Nagy Sándor a párduc gyorsaságával hódított, de Nagy Sándor napja is leáldozott. És miután meghalt, tudjuk, utódait, a négy utódállamot hozták létre, a földközi tenger déli, keleti, északi tartományaiban, Egyiptomtól Szírián át Görögországig négy részre szakadt Nagy Sándor birodalma, négy madárszány volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. A Nagy Sándor után következő hellenizmus még a történelmet lefoglalja körülbelül az időszámításunk előtti második-első századig, kultúrájában még az időszámításunk szerinti második századig is, hiszen tudjuk, hogy a görög nyelv általános marad a hellenizmus korában, egészen az időszámításunk szerinti második századig. A latin csak akkor hoz áttörést, és ezután már a latin lesz a világnyelv. Nagy Sándor kérész éretű uralma azonban véget ért, és következik, feljön a történelem színpadára egy negyedik hatalom. Erről a negyedik hatalomról részletesebben már nem beszélhetek, felolvasom azonban a feljövetelét, felolvasom azt is, hogy feljön ez a negyedik hatalom, milyen újabb részlet következik Dániel álmában, ami hirtelen a mennyre, a mennyei jelenésre, Jézus ítéletére tereli a figyelmünket, és aztán a következő előadásnak ez lesz a témája, hogy vajon ez a negyedik hatalom, ez a negyedik állat kit is rejt magába. Így olvashatjuk. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme negyedik állat, rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, faltéz zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözött mindazoktól az állatoktól, melyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak között kiszakasztatott ő előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Néztem, mi királyi székek tétettek, és az öregkorú leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam folyt, és jött ki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyittatának meg. Néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, melyeket a szarv szólt. Néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adatott nékik. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejbe vitték őt. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált. Az ő hatalma örökké való hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rondatik. Megrendültem én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítottak engem. Kedves nézők, Dániel tehát szinte magánkívül volt az álom miatt, borzalmas volt az álomnak a lefolyása, hiszen az oroszlán, a medve, a párduc után feljön a fenevad, és a fenevad fejéből a 10 szarv, és főleg ez a kis szarv, amelyben tehát szemek és nagyokat szóló száj volt, félelmetes erővel hatottak Dániel tudatára. De milyen jó, hogy ennél a negyedik állatnál nem csak a történelmi rombolást látjuk, nem csak a vasfogakat látjuk, a törést, a zúzást, a testi-lelki megnyomorítását az embereknek és az emberiségnek, hanem hirtelen a földi eseményekről a mennyre terelődik a figyelem, valahogy úgy, hogy egyébként a Jelenések könyve felépül, hogy minden négy profétikus sorozata mennyei látomással indul, jelezve, hogy minden a menny kezében van, tehát Isten tudta nélkül semmi nem történik itt ezen a földön. Isten ad hatalmat, Isten ad határokat embereknek és emberi csoportoknak, politikai erőknek, vallási hatalmaknak. Tehát milyen jó, hogy a mennyre terelődik a figyelem, és látni való már, hogy Jézus készíti a második eljövetelét. Jézus már ítéletet tart, ítélők ülnek le, könyvek nyittattak meg, és valaki emberfia jön, és az örökké való Isten elé lép, hogy az ítéletet lefolytassa. Mondhatnám azt befejezésül, hogy milyen jó, hogy hirtelen váltással ez a profécia tényleg fölemeli a szemünket és a tekintetünket, fölemeli a történelem urára, akinek kezében ott van a történelem, aki jól tudja, hogy mit miért enged és meddig enged meg. A régi történet szerint egyszer Tompa Mihályhoz, aki jeles költőnk volt, református lelkész is volt, odament egy parasztember, és azt mondta, hogy ő azért nem szereti az egyház történelmet, és azért nem szereti azt tanulmányozni, mert abban vannak királyok és hercegek és grófok és püspökök és papok, de hol van Jézus Krisztus? Ez az idős parasztember csak azt mondta ki Tompa Mihálynak, mondom a jeles költőnek, és a sokszor hitében megrendült lelkésznek, amit Goethe mond ki az egyik rövid, de annál nagyobb versében. Hogyan is mondja Goethe? Egyház történet. Nekem nem ingem. Pap, csupa pap. Ez benne minden. Hogy mit gondol az egyszerű keresztény, az ott szóra se érdemes tény. Az egyszerű keresztények gondolatait emeli magához ez az álom. Emeli magához ez a kijelentés, amely megmutatja, hogy Jézus mit enged, miért enged, és meddig enged, miért késlekedik a közbeavatkozása, mit kell a világnak meglátnia, megtapasztalnia, miből kell tanulnia, mivel kell szembefordulnia, és aztán hogyan következik el az a boldog hatalomátvétel, amelyben már nem ölik egymást az emberek, amely után nem lesz kétszer veszedelem, hogy Náhum próféta mondja, amely után egy olyan ország lesz, amely annak a kezében nyugszik, aki Istenként az életét nem sajnálta az emberért. Következő előadáson rátérünk a negyedik hatalomra, a 10 szarvra, azután majd a kis szarvra és Jézus hatalomátvételére.